téveszteli Isten tiszteletünket, úgyhogy meghallgatjuk a hirdetéseket. Szeretettel köszöntök mindenkit az esztendő utolsó Isten tiszteletén. Örülök, hogy eljöttünk Isten igéjét hallgatni, és így befejezni ezt az esztendőt. Sajnos a prezbiter testvérek nincsenek jelen, és így az énekeket nem cserélték ki, tehát senkit ne zavarjon meg, hogy az énektáblán nem azok az énekek vannak, amiket most énekelünk. Holnap szintén lesz Isten tisztelet, délelőtt 10 órakor az új esztendőt Isten igéjének hallgatásával fogjuk megkezdeni. Mindenkit szeretettel várok a holnapi Isten tiszteletre. A testvérek megkapták a meghívót az ima hetünkre. Az ima hét 5-én kezdődik, tehát a következő hétfőn kezdődik, és egészen péntek estig tart. Azon a kis meghívón elmaradt az, hogy 6 órakor. Tehát kérem szépen, akik átvették a meghívót, jegyezzék meg, hogy minden este 6 órára várjuk a testvéreket, ahol vendég igehirdetők jönnek hozzánk, és ők fogják Isten üzenetét átadni. Budapest különböző gyülekezeteiből jönnek hozzánk a lelkipásztorok. Ha még valaki arról a bizonyos szép tárcáról nem vett magának igét, amit Margitka vitt körbe, akkor kérem, majd kifele menet senki sem ulassza el, egy ige verset kapunk, amit magunkkal viszünk, legyen ez útmutató nekünk a következő esztendőre is. Visszatérve még az imahetünkre, elmondom, hogy kik a lelkipásztorok, akik szolgálni fognak. Zila Péter, a nagyváratéri lelkipásztor. Takaró Károly, a kelenföldi lelkipásztor, hirdeti majd az igét kedden. Pocsai Miklós, a kelenföldi gyülekezetnek a lelkésze. Valamennyiünket ismerjük, így Földbári Tibort is, aki Pasaréten beosztott lelkész, és Szepesi Lászlót is, aki szintén, hát én úgy tudom, hogy Pasaréten beosztott lelkész. Az ige a Jézus missziói parancsolata lesz, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez az alap gondolat van felosztva estéről estére. Isten áldja meg majd az imahetünket, hívjunk másokat is, hogy minél többen együtt lehessünk. Tehát addig még találkozunk holnap is, és vasárnap is az Isten tiszteleten. Most énekeljük a 264. dicséretünket. A 264. dicséretünk hálaadó dicséret, amikor visszatekintünk a mögöttünk levő évre, és Istennek hálát adunk sok hűségért és jóságáért. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy szívből énekelhettük ezeket a dolgokat, hogy lásd, mit tehet a Te jóságos lelked mi velünk. Köszönjük, hogy a Te szent lelked olyan sok dolgot elvégzett már a mi lelkünkben. Mert az, hogy bizalom támadt bennünk, hogy elmerjük mondani neked mindazt, ami bennünket foglalkoztat. Hogy felmerjük fedni előtted a mi szívünk titkait, ami bűneinket megbánva, előtte töredelmes lélekben megállunk, ez mind a te szent lelkednek a munkája. Az is, hogy ilyen vágyakozást adott a szívünkbe, hogy nem akarjuk ezt az esztendőt bezárni úgy, hogy ne állnánk te eléd itt a gyülekezet közösségben, közösségében, és ne várnánk a te áldásaidat. Ez is tőled van, Urunk. Az, hogy miközben énekeltük ezt az éneket, és bizonyára egy sereg olyan dolog is eszünkbe jutott, amiért most nem tudunk hálát adni. Mégis a háladás ott van a szívünkben, mert te mindent jól végzel, mindent jól cselekszel, és ha most nem is értjük még azt, hogy miért történik úgy, ahogy történik, és miért nem oldódnak meg gyorsabban dolgok, mint ahogy mi azt szeretnénk, annál, mint ahogy nem oldódnak meg. Rád bízzuk életünket, és mégis azt mondjuk, Urunk, hogy köszönjük, hogy szeretsz, hogy tudsz rólunk, hogy velünk voltál, hogy ismertél bennünket és ismersz minket. És köszönjük, hogy azt is el tudod végezni, hogy mi is ismerjünk téged, és hogy jobban ismerjünk téged, ígéd és lelked munkája által. Így legyél közöttünk, és áld meg az ígét. Amen. A bibliaolvasó vezérfonalból olvasom a mai igénket a János Evangélium 3. fejezetéből, az első és azt követő verseket. Tehát az az ige, amelynek alapján szeretnék ti nektek bizonyságot tenni, a János Evangéliumban található 3. részben. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus. A zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta neki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem csak akkor, hogyha Isten van vele. Felelt Jézus, és mondta neki, bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta neki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik él? Felele Jézus, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test az, ami lélektől született lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondom neked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahova akar, és annak zúgását hallod. De nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Felelt Nikodémus, és mondta neki, mi módon lehetnek ezek? Felelt Jézus, és mondta neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Kedves igehallgató gyülekezet, ebből a valamennyiünk számára talán nagyon is ismert történetből négy gondolatot fogok kiemelni. Az egyik így hangzik, a szél fúj, a második, ha vén, a harmadik, nem elég bölcs, a negyedik, ami Istennél, ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges. A szél fú. Azt mondta Jézus Krisztus ennek az embernek ott az éjszakai beszélgetés során, hogy a szél fújt. Nem tudom, hogy milyen szél fújt. Orkán, tombolt év, vagy pedig csendes halk szél fújása hallatszott. Tény az, hogy Jézus azt mondja, hogy hallod, a szél fú. És azt is mondta, hogy a zúgását hallott. Ez a zúgás jelenthetett, tehát nagy, erős hangot, meg talán halkabbat is. A szél fú, zúgását hallod. Egy természeti képpel mond el egy nagy igazságot. Mi ezt nagyon jól ismerjük a népdalokból is, sokszor egy természeti képet használ a népdal, aztán utána valami üzenet jön. Jézus most egy természeti képet használ, amit mindenki megért. Melyikünk ne hallott volna a szélzúgást? Melyikünknek ne lesz volna különleges élménye valamikor, amikor a szél zúgott, tombolt, vagy halkan fújdogált. És ezt hallottuk. Ez egy természetélmény. Két ilyen természetélményem volt, az egyik a Felvidéken, másik Erdélyben. A felvidéki élményem az Alacsony Tátrában, amikor még azok előtt a nagy viharok előtt, amik egész fenyő erdőket tönkretettek, azelőtti nyáron voltunk egy nagyon szép hágón, és amit ott kirándultunk és mentünk a rengetegben, egy különleges zúgást hallottunk. És nem tudtuk megmondani, hogy mi ez a zúgás. Azt mondta a barátom, hogy lehet, hogy egy autóút van, nem olyan nagyon messze, és lehet, hogy annak a zaja hallatszik. Vagy talán egy távoli vonatnak a hangja. Nem az volt. Valami különleges olyan zúgás, amit nem tudtunk megmagyarázni. Az erdőnek volt a zúgása, a fenyvesnek volt ez a különleges zúgása. És akkor eszembe jutott a másik élményem, ami Erdélyben volt, ahol szintén jártam a bérceken és magas hegyeken. És eszembe jutott Vas Albertnek több vagy sok regénye, amelyeket mindenkinek javaslok, hogy olvas, mert Vas Albertet nagyon fontos ismerni és olvasni és szeretni. De mégis Vas Albertnek a regényében van egy különleges természetmisztika. Valami olyan, ami az embert úgy talán varázslatta vagy misztikával tölti meg. Valami jelzése a túlvilágnak, az elmúlásnak, az enyészetnek, vagy valami megnevezhetetlen istenségnek, ami zúg és egyszer majd elvisz bennünket, az elmúlás gondolata. És érdekes, amikor Jézus a szélről beszél, akkor nem az elmúlás gondolatáról beszél. Jézus, amikor a szelet emlegeti, akkor nem ilyen búsborongos gondolatokat emleget. Akkor nem olyan gondolatokat hoz elő, amikkel talán ilyenkor szíveszelkor megteli sok bánatos lelki embernek a szíve, az elmúlás, a halál gondolata, hogy nem tudjuk az idő kerekét visszafordítani, hogy a mi életünk is ezzel véget ér. Nem, amikor a szél zúgásáról beszél, Jézus az életre gondol. Nem arra gondol, amire talán az emberek, hogy valamilyen misztikus, bizonytalan, elmúlás, vége mindennek, az enyészet. Nem ilyenre gondol Jézus, az életre gondol. Az élet születésére gondol. Az élet fogantatására gondol. Amikor valami új kezdődik. Végtelen optimista, végtelen derülátó. És ebben példát ad mi nekünk. A szél zúgása számára nem az elmúlást, hanem az életnek a kezdetét jelenti. Azért most, amikor a szél zúgásáról beszélek, és amikor sokan az elmúláson töprengenek, hogy megint egy esztendő elmúlt, és akkor mi lesz ennek a vége, jön a halál, akkor én is inkább az életről szeretnék beszélni, arról az életről szeretnék beszélni, amit az Isten lelke ad. Tudnék, Jézus, amikor a szél zúgásáról beszél, akkor a Szentlélek zúgásáról beszél. Mert Jézus arról beszél, hogy amint a szél zúg, és a hangját hallod, ugyanígy az Isten szent lelke is munkálkodik, és az ő hangját is lehet hallani. És a Szentlélek úgy munkálkodik, hogy életet hoz létre. Élet jelenik meg. Az pedig az egyik legnagyobb csoda ezen a világon. És legnagyobb örömmel tölt el bennünket, hogy az Isten szent lelke az életet hozza, nem pedig az elmúlást. Az élet jelez, amikor Jézus Krisztus beszél, a szél zúgásáról. De nem akármilyen életről beszél, a Szentlélek nem akármilyen életet szerez, Szentlélek örök életet szerez. Egy olyan életet, ami elkezdődik, ami mulandó életünkben is kiteljesedik, és egyre nagyobb és nagyobb lesz, és egyszer az Isten országában valósan átéljük. Tehát a szél zúgása bennünket mindig a Szentlélek munkájára emlékeztessen, aki hozza az életet, aki szívünkben beleplántálja az örök életet az újjászületésben, hiszen Jézus itt az újjászületésről beszél. A mulandó élet keretein belül lehet új életet kezdeni, ami soha meg nem szűnik. Ez az egyik gondolat. A második, ha vén. Ez egy kicsit rezignált megjegyzés, egy kicsit szomorkodó és lemondó megjegyzés. Tudnék, amikor Jézus nagy örömmel beszél a Szentlélek munkájáról és az új életről, amit lehet elkezdeni, lehet új életet kezdeni. Ebben a mulandó világban az ember kezdhet egy olyan életet, ami nem fog elmúlni. Ebben a lefele ívelő világban az Isten Szentlélek ad egy olyan életet, ami fölfele szárnya, akkor megszólal egy talán bánatos, rekett, szomorú, lemondó hang és havén. Tudnék, azt mondja Nikodémus, hogy hogyan lehetne enyém ez az új élet, hogyan kezdődhetne bennem az új élet, hogyan kezdődhet el az új élet akkor, hogyha én már vén vagyok. Ezért az a második gondolat, hogy ha, hogyha vén. Hiszen mi már kimegyünk ebből az életből, mondja Nikodémus. Ő a vének tanácsával tartozott, valóban vén volt. Mi már kimegyünk ebből az életből, és hát nem sok reményünk van. Jézus meg azt mondja, hogy miközben kimész ebből az életből, lehetőséged van, hogy majd bemenj egy másik életbe. Ezt úgy kell elképzelni, hogy két vonal, ami összefele megy, ez a mi életünk, a sírhoz. De ha elkezdődik egy új élet bennünk, akkor egy kifele szélesedő vonal indul el, és miközben az egyik bezárul, a másik kitágul. Tehát, hogyha elkezdődik bennünk a Szentlélek által belénk plántált, teremtett új élet, akkor ami külső életünk lefele is megy, bent elkezdődik valami új, ami kiszélesedik és beteljesedik az Isten országába. Tehát Nikodémus, ezt kínálom te neked is. De Nikodémus nagyon reálisan azt mondja, hogy hogyan születhetik az ember újonnan, ha vén, hogyan kezdődhetne el én bennem ez. És ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. Tűnik, hogyha valaki már Isten nélkül töltötte az egész életét, akkor nagyon nehéz újat kezdeni. Ez egy igazi bibliai tanítás. Ez egy arany igazság. Minél több időt töltöttünk el Krisztus nélkül, annál nehezebb megtalálni a keskeny kaput, vagy a szoros kaput és a keskeny utat. Mert annyi megszokás van már bennünk. Évek alatt, évtizedek alatt annyira begyakoroltuk az Isten nélküli életet. Az, hogy Isten nélkül gondolkoztunk, Isten nélkül vágyakoztunk, Isten nélkül tervezgettünk, Isten nélkül jöttünk, mentünk, éltünk otthon a munkahelyen. Annyira megszoktuk, hogy ez belénk ívódott. Már az érzékeink ebben mozognak. Ebben érzik otthon magukat. Így hát szinte lehetetlen öregen újat kezdeni. Hogyan születhetik az ember, hogyha vén, azt mondja Nikodémus. Ebben egy adag önkritika is van. Ő, aki nagyon jól tudta, hogy mik a teológiai tudomány, mégis azt is nagyon jól tudta, hogy begyakorolta magát a lélek nélküli életbe. Ezért mondta neki Jézus, ami testről született, az test. Egy életen keresztül csak test voltál. A lelked az nem volt fontos. Most olvastam Spurgeonnek egy nagyszerű kis füzetét, angol füzetét. Azt mondja a füzet elején, hogy sok embernek fontosabb a kutyája, meg a macskája, mint a saját lelke. És hogyha valakinek egy életen keresztül fontosabb volt a kutyája és a macskája, mint a saját lelke, akkor az öreg korban bizony már nehéz változtatni ezen, mert akkor az annyira bele rögzült az életébe, hogy teljesen jogos Nikodémusnak a kérdése. Hogyan kezdhet az ember újját, hogyha vén? Mert már megszokta a régit. Arról nem egy beszél, hogy annyi bűn összehalmozódott. Az ember évtizedek alatt összegyűjt annyi olyan dolgot, ami miatt a lelkiismerete bizony vádolja. Az ember évtizedek alatt fölhalmozza mindazt, ami ellene beszél. Aztán ráterepszik a halálos ágyán. Azért kell a bűneinktől megszabadulni, mert a halálos ágyon ránk terepszik, és megfojt. Tehát a bűnöktől addig kell megszabadulni, amíg még lehetőség van rá. És minél később, annál nehezebb. Ezért Nikodémus ezt a kérdést nem egy akadémikus, elméleti kérdésként teszi fel, hogy most valami filozófiai igazságot vonszolgat, hanem a gyakorlat azt mondja, én megvénhettem, és annyi bűnt összegyűjtöttem, hogy nem tudom elképzelni, hogy én újat kezdjek. Én azt az örök életet, amit a Szentlélek akar bennem elvégezni, nem tudom megvalósítani. Ez lehetetlenség. Arról nem is beszélve, hogy mondjam tovább, hogy Nikodémus egy nagyon érdekes kérdést vett fel, és teljesen igaz, amit mondta, hogy hogyan születhetik az ember, ha vén. Ha vén, vagy a bűnök közben az embernek megkeményedik a szíve. Tudjuk, a bűnnek az a természet, hogy megkeményíti az embernek a szívét. Az Istennel szemben keményíti meg. És akkor jönnek a bajok, akkor nem tud az ember hálát adni. Uram, a bajban is téged magasztallak, mert szeretsz. A bajban is tudom, hogy az enyém vagy. A bajban is tudom, hogy a tied vagyok. Akármi lesz, tudom, hogy a javam lesz. Ezt nem tudja elmondani az az ember, aki egész életen keresztül a bűn által megkeményítette a szívét. Hanem akkor a szív igazából megmutatja, hogy milyen kőkemény. Isten, ezt tetted, nem kérek belőled. Ó, milyen nagy igazság ez, amit a Nikodémus megkérdez. Hogyan születhet itt az ember, hogyha vén? Azért senki ne hagyja közöttünk, közülünk a megtérést az utolsó órára. Senki ne mondja azt, hogy majd, ha öreg leszek, majd, ha végére hagyom, akkor majd lerendezem Istennel a dolgokat, és aztán mégiscsak bejutok a mennyországba. Ne hagyja senki a végére, mert nem biztos, hogy lesz vége. Nem mindenki hal meg ágyban párnák között. Nem mindenkinek van ideje arra, hogy hívjon egy kedves családtagot, hogy hozd ide a Bibliát, és olvasd el nekem, hogy mi van ott a János evangéliumában az újjászületésről. Nem mindenkinek lesz vége. Úgy, hogy lenne ideje, vagy lehetősége mindenre. Valaki gyorsan elragad a végig. Továbbá, még hogyha nem is tragikus hirtelensége hal meg valaki öregkorára, nem biztos, hogy erre lesz lehetősége. Lehetősége agyilag. Már nem lesznek olyan tiszták esetleg a gondolatok, és akkor hogy tudja az ember végig gondolni azt, ami az örök üdvösségre szükséges? Azért senki ne hagyja a végére, mert lehet, hogy nem lesz lehetősége, hogy ezt végig gondolja. De még ha még végig is tudnák gondolni, zavarni fogja sok minden. Volt egy ismerősöm, aki elmondta én nekem, hogy infarktus kapott, és a kórházban feküdt. Aztán végül Isten kihozta a kórházból, de ő akkor valóban a halálán volt. És csak annyit tudok mondani, kapcsoljátok már ki a rádiót, meghalni se hagytok. Mert a szomszéd ágyon hangosan bömböltette, meg egy régi detektoros rádiója volt a szomszédnak. Nem tudott ő végig gondolni mindent. Azért Nikodémus nagyon jó végig gondolta. Amikor azt mondja, hogy szép dolog, hogy a Szentlélek jön és új életet hoz. Szép dolog, hogy a mulandóság között az örök életről van itt egy tanítás. De mi lesz akkor, hogy az ember már vén? A harmadik az, hogy nem elég bölcs. Nem elég bölcs. Itt testvérek, senki nem lett elég bölcs. Amikor az üdvösség kérdéséről van szó, amikor az örök élet kérdéséről van szó, amikor az Isten ítéletéről van szó, amikor arról van szó, hogy majd magunk visszük a bőrünket a vásárra, hogy senki nem lehet eléggé bölcs. Még egy ilyen akadémikus sem. Mert ez a Nikodémus, ez olyan volt, mint ma egy akadémikus. a legokosabb emberek egyike volt Nikodémus. Ő a legmagasabb képzettségi ember volt. Én nem tudom, melyik teológián, a jeruzsálemi teológián szerezte meg a képzettségét. Mindenki fölnézett rá, ő a bölcs, az írás tudott. És amikor Jézus ő neki beszél, hogy szükség neked újonnan születned, tudod, úgy van ez, mint a szél, ahogy fúj, zúgását hallod, és mondja neki Jézus ezeket a tanításokat, azt mondja Nikodémus, hogy hogyan lehetnek ezek? Visszamehet az ember az anyja méhébe, hogy onnan újra kijöve kezdje az életét? Nem érti. És akkor Jézus azt mondja neki, Izrael tanítója vagy, te vagy a nagy tanítómester. És nem érted ezeket a dolgokat. Íme, ez az embernek a bölcsessége. Hiába tanulunk akármennyit. Hiába van akármennyi bölcsességünk. Legyen valakinek 3-4 diplomája. Legyen akár akadémikus is. Az Isten bölcsességét az ésszel nem tudjuk elérni. Ez csak Isten tudja mi nekünk kijelenteni és elmondani. Tudilik, amit a szél fú és zúgását hallod, így van, amikor valaki lélektől születik. Vagyis Isten szent lelke bennünk tud új szívet és új lelket teremteni. Az Isten szent lelke, mint teremtő, aki a világ teremtésénél is ott volt, bennünk tud teremteni egy új szívet, egy új lelket, élő hitet és kapcsolatot Jézussal. Úgyhogy elképzelhet, hogy az elmúlt esztendőben inkább a mulandóság gondolataival foglalkoztunk. Most, amikor átmegyünk az új esztendőbe, legyen inkább úgy, hogy az Isten dolgaival többet foglalkozunk. Az Istentől származó élet dolgaival többet foglalkozunk. És Isten szent lelke tanít majd bennünket ezekre a dolgokra. Ő kell, hogy tanítson, hát az emberi bölcsesség nem elegendő. Nos, az utolsó az, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Miután még a Nikodémus is széttárta a kezét, hogy ez lehetetlen, és kiderült, hogy ez a bölcsessége nem elegendő ehhez, miután kiderült, hogy lelkileg is lehetetlenné válik az ember minden évben, lehetetlenebb lesz az, hogy ismerjük ezt az új életet, akkor én mégis azt mondom, hogy ami az embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. Mert Isten szent lelke tud új szívet és új lelket adni. Azzal fejezem be, hogy hol és hogyan. Kövessük Nikodémus példáját. Tudnilik, keressük fel Jézust. Jézus Krisztus az Isten fia, és őnála kapunk választ ezekre a kérdésekre. Ahol ő van, ott van a Szentlélek is. Ahol a Szentlélek ott van Jézus is. Tehát, hogy hogyan és hol ismerjük meg ezeket a titkokat? Jézus Krisztus közelében. Ezért ami egyetlen lehetőségünk az új szív és új lélek, az új élet elnyerésére, hogy Jézus közelében vagyok. Az ő szent közelében. Felkeresem őt. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a gyülekezeti alkalmakat komolyan vesszük. Elmegyek oda, ahol az igét magyarázzák. Elmegyek oda, ahol Isten dolgairól beszélnek. Olyan barátokat keresek, akik ismerik az Istent. Akikkel körbe tudjuk járni ezeket a kérdéseket. És közben Isten munkálkodik bennünk. Tehát felkeresni Jézus Krisztust, az ő közelében lenni. Egy alkalmat nem hagy neki. Így a következő esztendőre ez program. Lehet, ami számunkra. Aztán vele beszéljük meg a dolgokat. Tehát Istennek mondjuk el a mi kérdéseinket, a mi nehéz kérdéseink, ami a szívünkön van, azt mind őneki mondjuk el. Mert Isten meghall bennünket, nem süket Istennek a füle. Ha valamit mondok, ő nagyon jól hallja. Elmondhatok neki mindent, elmondhatom neki imádságban a tehetetlenségemet, azt, hogy én saját erőből nem vagyok képes arra, hogy őt megismerjem. Elmondhatom neki azt, hogy hol van az én hiányosságom, és kérhetem az ő segítségét. És hogyha ez megtörténik, akkor lépjek vele a jövőben előre. Úgyhogy valljam meg, hogy hozzátartozom, ne szégyeljem azt, hogy az ővé vagyok, mint hogy ezt Nikodémus is tette, ezzel a beszélgetése valami elkezdődött, és két esemény van a Bibliában, ami arról beszél, hogy ő valóban Jézussal járt, elindult ezen az úton, egyszer együtt volt a nagy tanács, és elmondták, hogy Jézust meg kell ölni, és akkor fölállt Nikodémus, és azt mondta, hogy szabad-e valakit meghallgatás és ítélet nélkül kivégezni. Tehát Jézus mellett kiállt és tanúskodott, mire letorzolták, és azt mondták, hogy azért beszélsz így, mert te is az ő tanítványa akarsz lenni. Tehát ez ma annak a jele, hogy Isten szentek elkezdett benne valamit elvégezni. És még egy, amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor ki fogja eltemetni? Az egyik, aki jelentkezett, aki felvállalta, aki Jézus mellé odaállt, az Nikodémus volt. Ki volt a másik? Arimátiai József. Mind a két kiállása arról beszélt, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Így hát, így tegyük kezébe a mi életünket, a szívünk, lelkünk állapotát, és így fejezzük be ezt az esztendőt ő előtte. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy most, amikor ismét fordul egyet velünk az idő kereke, most, amikor egy új esztendőbe lépünk, most, amikor betöltenek bennünket olyan gondolatok, amik a mulandósággal is kapcsolatosak, most, amikor érezzük, hogy milyen erőtelenek és gyengék vagyunk, akkor te az életről beszélsz, egy olyan életről, ami tőled van, ami több, mint ez a földi élet, de mégis ebben a földi életben lehet a mi tulajdonunk. Ami szívünk akarod odaadni ezt, Jézus Krisztus, a veled való kapcsolatod és a benned való hitet. Köszönjük, hogy szent lelked által így ezekről a reményteljes dolgokról beszélsz, megtöltesz bennünket bizakodással és reménykedéssel. Önmagunkban nincs erő, és saját magunk nem vagyunk képesek mindezt megszerezni. Úgy van, amint az ige is mondja a Nikodémus kérdését, hogyan születhetik valaki újonnan, ha vén, hogyan lehet a sok elmulasztott lehetőség után még egy esélyt kapni. Urunk, ez tőled van, te adhatod ezt mi nekünk. Ha a közeledben vagyunk, ha keresünk téged, ha elmondjuk neked a szívünk gondolatait, és ha várjuk a te szabadításodat, és veled együtt megyünk tovább az úton. Ebben segíts bennünket, kérünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg mi nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindörökké ti veletek. Íme nem alszik és nem szunnyad Izrael őrizője. Amen. Fejezzük be Isten tiszteletünket és énekeljük a 463. dicséretünk valamennyi versét. A 463. dicséretünk valamennyi versét énekeljük, utána pedig a szózatot fogjuk elénekelni szokás szerint az esztendő utolsó Isten tiszteletén. A 463. dicséret így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Áldás békesség. Ha lehetséges, nyugodabb, jó éjszakát, és jövő évben találkozott. Találkozást kívánok mindenkinek.